Jó, imádkozzunk, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó témánk lesz. Ma a hitről fogunk beszélni. Drága Jézus, csak kérünk téged, hogy kenj fel minket, adj egy igazi odafigyelést, egy igazi várakozást. Te add a gondolatokat, te vezess minket. És tényleg csak leplezd le a szívedet felénk. A drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy a mai napnak a témája az mi a hit? Naivitás vagy józan meggyőződés. És van egy gondolat, ami nagyon, nagyon általános és elfogadott napjainkban. És ez a hittel kapcsolatos elképzelés, miszerint a hit az többnyire a naivitással egyenlő dolog. A világi ember, de ugyanakkor sokszor a hívők is azt mondják, hogy Istenben igazából hinni kell. És hogy ez a hit egyfajta gondolkodást mellőző, valahol naív, valahol vak cselekedete a léleknek, amellyel belekapaszkodik valamibe, amiről igazából nem tudhat. De ha tudhat is, nem, igazából nem tud róla semmit. Honnan tudod, hogy van Isten? És erre jön akár egy hívő szájából a válasz, hogy Istenben hinni kell. Azt nem tudjuk, hanem hisszük. És egy kicsit ez egy ilyen egzisztencialista vélemény, ahol azt ő egy belső érzését fejezi ki, és ezt az érzést hívja hitnek. Majd, hogy nem úgy hangzik, hogy azt mondja, hogy mert csak. Tehát hiszek Istenben, mert csak. És te is találd meg a hitedet valahogy. És engem ez végtelenül bosszant. Tehát akkor bosszant igazából, amikor ez egy hívő szájából hangzik el. Jó ez így, hogy így zajlik a fordítás közben? Tetszik ez nektek? Nem zavaró? Ne csináljuk úgy, hogy felváltva? Nem? Nem? Oké. Okay. Jó, akkor egy fontos gondolat, hogy amikor egy világi ember szájából hangzik el így a hit definíciója, akkor sokszor emögött büszkeség van. Tehát emögött az a szándék van, hogy én nem is akarok hinni Istenben, és egészen addig, amíg a hitet egy olyan definícióként kezelem, ami nélkülözi az értelmet, addig nincs semmilyen érv, semmilyen kényszer arra, hogy nekem választanom kelljen hit és hitetlenség között. Hogyha Istenben hinni, az egy ilyen élmény dolog, akkor ha nincsenek mellette józan érvek, ha nincsenek bizonyítékok, akkor igazából miért kéne hinnem? Akkor szabadon választhatok hit és hitetlenség között. Akkor nincs egyetlen nyomós okom sem arra, hogy feladjam azt az adott esetben ateista vagy valamilyen más világképben hívő hozzáállásomat, amivel így élni akarok. És Oké. Mi a baj ezzel? Alapvetően két dolog. Az egyik, hogy a nem hívőt megtartja abban a meggyőződésében, hogy valójában nem kell döntést hoznia. Nincs felelőssége a kereszténységgel, vagy eleve a vallás kérdésével szemben. A hívő esetében pedig valójában gyenge hite van. Csináljuk mégis úgy, hogy gyere ide mellém, mert inkább kivárjuk, mert két hang szól folyamatosan, és ez nem jó. Úgyhogy az a hívő, aki úgy gondolkozik, hogy hiszek, mert csak, annak a hite gyenge.
believer has a weak
faith. Ha ez az ember megfelelő partnerre talál, aki fölteszi neki az igazán kemény kérdéseket, hogy oké, miért hiszel Istenben? Rendben, nem kötekszem. De miért hiszel Istenben? Normális 20. 21. században élő, értelmes emberek vagyunk. Mondd meg nekem. Miért hiszel? Csak egyszerűen mondd meg. És azt mondja, hogy hát így nőttem föl. A családomban mindenki hívő volt. Jó, és honnan tudod, hogy ők az igazságban hittek? Tehát, hogy attól, hogy a szüleid hittek ebben, attól van Isten? Ők miért hittek? Vagy akkor mondhat egy olyat, hogy a gyülekezetben megérintett Isten, és azóta tudom, hogy van, és hiszek. De ugyanezzel az erővel mondhatná azt is, hogy voltam a diszkóban, és ott is megérintett az az érzés, hogy itt állati jó lenni, és azóta pedig réver vagyok. Nem? Mi a különbség a hallgató számára a kettő között? Egy szubjektív élmény mennyiben bizonyít, vagy igazol bármit? Vagy akkor azt mondom, hogy az életemben egy csomó minden megváltozott. De erre én azt mondom, hogy oké, az lehetett véletlen is. Vagy mi lesz akkor, hogyha a dolgok rosszra fordulnak? Akkor is azt mondod, hogy akkor hol a bizonyíték? Honnan tudod, hogy amiben hiszel, az igaz? És a baj az, hogy igazából nem tudja, hogy igaz. Sokszor. És igazából nem is lenne szabad, hogy oké, tehát ez a hit, amikor valaki csak egyszerűen hisz, ez megváltáshoz vezet. Jézusnak ez elég. Segíts, Uram! És az Úr megsegíti. És örök életet kap. De ez a fajta hit egy igazi válságban lehet gyenge, és nagyon nehezen kommunikálható. Nagyon nehéz valaki másnak bizonyságot tenni ilyen módon arról, hogy miért is kéne hinnie. És azt gondolom, hogy a Biblia arra tanít minket, és csak nézzünk meg két verset, hogy igenis képesek kell lennünk arra, hogy értelmes magyarázatot adjunk a hitünkről. És 1 Péter 3:15-16-ot, ha megnézzük, és ez így hangzik, hogy ellenben az Úrat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. És aztán a 16. versben ad egy tanácsot is arra, hogy ezt hogyan csináljuk. És aztán 2 Timóteus 2:23-26-ban, 23-26-ig, az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek visszájkodást szülnek, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Jó, tehát tanításra alkalmas, ez a kulcsrész. És igazából az apologetika szó innen ered. Apológia 1 Péter 3:15-ben is ez szerepelt. És védekeziket jelent, önmagáért mond el védőbeszédet. Védelem, amikor saját maga tisztázza önmagát. Tehát Isten igenis számít arra, hogy mi erre képesek leszünk. De ehhez igazából nekünk rendelkeznünk kéne ilyen információval. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit jelent Isten szemszögéből a hit fogalma. Jó, Zsidó 11:1-hez lapozzunk. És itt megnézzünk több fordítást is. Jó, tehát mit mond a Biblia a hitről? Ugye? Mert ezt mondtuk, Istenben hinni kell. És ez igaz. Ez igaz. Ugye? De mit jelent hinni? És Istennek egy nagyon precíz elképzelése van erről. És ennek nem sok köze van ahhoz az egzisztencialista elképzeléshez, amit sok modern hívő pufogtat. Ugye, van egy érzésem, és ez a hitem. Okay. Hanem azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a remélt dolgokban való bizalom, és csak gyorsan, hogy ez ne okozzon problémát, a remény az a jövőre néz. Valamire, ami még nincs meg, de be fog következni. És én biztos vagyok benne, hogy bekövetkezik. Lesz tavasz. Lesz tél. Minden ember meghal egyszer. Kivéve azok, akik elragadtatnak. De vannak dolgok, amik még nem történtek meg, de meg fognak történni. És a remény ezekre néz. De a hit második része, ez most számunkra a fontosabb, nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És egy másik fordítást a Károlyit hadd olvassam. Azt mondja, a hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Aztán egy másik a Csia fordítás, a hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és nem látott tények felől magunk meggyőzése. Úgyhogy van itt néhány kult szó. És az egyik a valóság. Okay. Mivel foglalkozik a hit? Valósággal foglalkozik. Aztán melyik részével? A nem látható részével. Ez a másik kulcs szó. Aztán dolgok, tények. Jó, és aztán a harmadik, a negyedik az a meggyőződés. Okay. Ezeknek a szavaknak mennyi köze van az én érzéseimhez? Zero. Nulla. Nada. Semennyi. Ez, amiről itt szó van, az az agynak, az értelemnek, az elmének a feladata. Nem képzelgésről van szó, hanem valóságról. Nem érzésekről, hanem tényekről. Hanem olyan és olyan tényekről, amelyeket mindössze nem látunk. Ha belegondoltok, akkor a valóságunknak mindig van egy olyan része, amelyik nem látható. A fizikában például. Ott vannak az erők. A gravitáció például. Ki látja a gravitációt? De mind megtapasztaljuk, igaz? Mágnesesség. Akkor a rövid hullámok. Senki nem látja őket. Még csak nem is tapasztaljuk. Igaz? Csak ha a rádiót bekapcsoljuk, vagy hogy van ez? Akkor egyszer csak megszólal, és honnan jön? Az elektromosság. Nem látható részei a valóságnak. És ugyanígy a valóságnak van egy spirituális része, ezt tanítja a Biblia, amely ugyanúgy része a valóságnak, csak a mi hagyományos érzékelésünkkel megérinthetetlen. És az empirikus ember, aki azt mondja, hogy csak az létezik, amit meg tudok tapogatni, az arra a hártya vékony jégre téved, ahol azt állítja, hogy amit ő nem tud empirikusan megérinteni, az nem is létezik. Végül is ezt mondja. De így nem lehet élni. Ez nem realista. Mert az ő mindennapi valóságában rengeteg olyan dolog van, amit nem tud megérinteni. Okay, mondok csak néhányat, ami a mi mindennapi életünkben is ott van. A tegnapi események. A tegnapi napodat. Empirikusan. Most meg tudod érinteni? Nem. Az idő pillanatról pillanatra kirántja a kezünkből a megfoghatót. Vagy a távolság. Oké, nekünk most egyiknek sincs kocsia. Igaz? Se házunk, se kutyánk, se otthonunk. Miért? Mert nem látjuk. Ezért nincs is. De ez nem igaz, de ne viccelj. Az elménknek van egy képessége arra, hogy elvontan, elvonatkoztatva gondolkozzon. Tehát képesek vagyunk tudni dolgokat anélkül, hogy pillanatnyilag látnánk, vagy érintenénk, vagy tapintanánk őket. És felnőttnek lenni részben ezt jelenti, hogy képes vagyok elvonatkoztatottan, az érzékeimtől elvonatkoztatottan gondolkozni, tudni, érteni. És valójában ez a hit. A hit a gondolkodás legmagasabb formája. A realista, mondhatnám akár azt is, hogy tudományos gondolkodás legmagasabb formája. Úgyhogy semmi köze nincs itt a becsukott szemhez, hanem valósághoz van köze, tényekhez, amelyek nem láthatóak, amikről aztán egy meggyőződést szerzek. Hinni annyit jelent, tudni, anélkül, hogy látnám. És figyelj, az életünk nagyja ilyen dolgokkal van tele. Csak nem a természet felettivel kapcsolatban, hanem a természeti életünkben. De miért olyan nagy az ugrás? Nem kéne, hogy olyan nagy legyen. A probléma csak az információ hiány. Nem tudunk a természet felettiről. Rosszul mondom. A természet feletti nem jó kifejezés. Mert ez úgy hangzik, mintha egy második valóság lenne. De nincsen. Egy valóság van, aminek van egy része, amely számunkra nem megérthető. Oké. Okay. Nézzük meg a szavakat a görögben. Valóság szó. Hypostasis. Hypostasis. Jó? Lényeget, szubstanciát jelent. Valamit, ami alatt az értelem állást foglal, valami, amit természetesnek vesz. Egy előfeltétel, amit ténynek fogad el. Jó, akkor egy másik szó a valóságra. Róma 1.18-ban szerepel ez még. Aletheia. Jó, ez a görögben. És ez azt jelenti, hogy igazság, ami megfelel a tényeknek, maga a valóság. A görögben az egy fogalom, tehát szinonimák. Illetve egy fogalom, igen. Ami megfelel a tényeknek. Jó. Oké. Okay. Tehát miről beszél a Biblia, amikor hitről beszél? A valóságról beszél. Tényekről. Azt akarom, mondja Isten, hogy tudja tényekről. Azt akarom, hogy ha bár nem látod őket, tudd, hogy vannak. És nem is akár hogyan. Azt akarom, hogy meggyőződésed legyen róla. És a szó a meggyőződés, az az elekhos, és ezt is leírom, csak meg kimondani se tudom. Igen. Elenkosz. Jó, és a következőt jelent. Feltárás, felfedés. A tények napvilágra hozatala, aminek következménye meggyőződés. Azaz a tények felfedéséből eredő meggyőződés. Ez a bibliai hit. Ez nagyon komoly gondolkodásról szól, nem? Ez két lábbal a földön álló emberekről szól, akik azt kérdezik, hogy mi a valóság, mik a tények. Isten azt kéri tőlem, hogy legyen egy meggyőződésem a tényekről. Úgyhogy ha föl kéne rajzolnunk a hitnek az egyenlegét, egyenletét, akkor azt írnám, hogy hit egyenlő, mit raknátok bele? Az egyik biztos, hogy benne lenne, ugye ez? Benne lenne a... Jó, tegyük bele ide, tudás. A hit egyenlő tudás. Ez igaz? A hit csak tudás? Nem, van ott még más is. Mi van még benne? Én még két elemet hozzátennék. Jó, tehát a bibliai hithez. Mert, oké, a bibliai hit alapvetően Istenre néz. Persze az egész spirituális világra. Sőt, az egész világra. De a végső lényege és célja és oka mindennek Isten. Úgyhogy valójában a hit az egy személynek az ismerete. Meggyőződés egy személyről. De mivel nem egy dologról, hanem egy személyről szól ez az egész, kell ide még valami más is. Mit raknátok ide még hozzá? Jézus. Szuper, én most jó, amit mondtál, de tehát Jézusban fogunk hinni, azaz róla tudunk, róla van meggyőződésünk, és mi van még vele, róla. Oké. Itt van Jézus Krisztus. A tudás annyi, hogy látjuk, itt van. Tudjuk. Ennyit akar tőlünk Isten? Kapcsolatot akar. Mi kell ahhoz, hogy én kapcsolatba lépjek a székkel? Hogy? Rá kéne ülni. Ahhoz, hogy ráüljek, mi kéne nekem? Bizalom. 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 Nagyon sokan hisznek Istenben. De nem bíznak benne. Az ördögök is tudnak Istenről. De rettegnek. De az biztos, hogy a meggyőződés, a tudás része a hitnek. Az alapja talán. De bizalomhoz kell, hogy vezessen. Kapcsolatra. Hogy rámerjek támaszkodni arra, amiről tudok. A meggyőződésnek olyan mélynek kell lennie, hogy cselekedni is merjek a meggyőződésem alapján. A láthatatlan híd története. Híd. Ott vagy a szakadék szélén. És egy megvadult farkascsorda csühöl át az erdőn, és talán 3 percre, 4 percre vannak tőled. És láttad, hogy mit csináltak azzal az őzzel. És nem laktak jól. És ott vagy a szakadék szélén. És hallottál róla, hogy egy különleges helyen van egy híd, ami láthatatlan. És olvastál róla. És bizonyítékok voltak a könyvben. És a hely, ahol állsz, hirtelen látod, az a hely, amit a könyv leírt. Ez az a hely. Itt kell, hogy legyen a híd, ha ez az egész igaz. Ez a keresztény hit. Ha te hited csak annyi, hogy mese az egész. Persze, majd le fogok lépni. Persze. És a farkasok már... A hitednek olyan meggyőződéssé kell válnia, hogy azt mondod, hogy... Ott van. És futsz át a hídon. És félelmetes lesz. Mert lenézel, és nem látod magad alatt, de megtartotta az életedet. De figyelj ide, azt a tapasztalatot, hogy megtartja az életedet, mikor éled át. Mielőtt lelépsz, vagy miután lelépsz? Ha? Utána. De ha nincs ott a tudás, az a meggyőződés, amely egy bizalomhoz vezet, akkor sose fogsz lelépni. Ezt érted? Ez a hitben járás lényege. Hogy tudok Istenről. Meggyőződésem van. És ez alapján merek lépni. És amikor lépek, megtapasztalom mindazt, amiről meg voltam győződve. És ez egy önmagát erősítő folyamat, hisz ráléptem, a nagylábom ujjam megérintette a hidat, és már rá is merek lépni. De ha soha nem mered kinyújtani a nagylábad ujját, ha sosem mersz hitbeli döntéseket hozni, akkor egy ilyen, nem is tudom, cinikus szemlélő maradsz. És milyen egyszerű ezt megtenni? És hogy tegyem meg az első hitbeli lépésemet? Valami szívbeli dologgal. És ez most nem egészen apologetika, de azt hiszem, hogy erről kell most beszélni. Jó? Vesszenek a bizonyítékok, majd jön az mindjárt. Hanem figyelj, van egy válság az életedben. És megvan a régi módszered, hogy hogyan oldod meg. Megfordulok, és egy nagy suhogó husánggal osztom a farkasokat. És így zajlik az életed. Ugye? A félelmemmel mit csinálok? A depressziómmal mit csinálok? Az aggodalommal mit csinálok? És ott a régi jó módszer, és osztom a farkasokat. De esetleg lehet egy meggyőződésed arról, hogy Isten megszabadíthat. Hogy nem fogok jobbra kapni, balra kapni, hanem kinyújtom a nagy lábam ujját. És azt mondom, hogy Uram, meg tudsz szabadítani ettől? Szabadíts meg ettől. És lépek, és ugrok. És a kettő között a különbség az, hogy amíg lépek, addig a másik lábam még a régi módszer biztonságában van. De amikor ugrottam, akkor azt mondom, hogy egy megoldásom van. Vagy ott van a híd, vagy zuhanok. De hiszem, hogy ott van. És bátorítlak titeket. Tegyetek hitbeli lépéseket. Erről szól az életünk. Isten hatalmáról az életünkben. A láthatatlan hídról, amelyik átvezet egy jobb életbe. De a hit mivel kezdődik? Meggyőződéssel. Nem arra bátorítlak, hogy ugorj le a szakadékba. Akárhol. Nem vagyok én hülye. Hanem azt mondom, hogy egy bizonyos helyen, ahol Isten ígéretei leírták, ott van egy gondoskodás. És lépj rá. Lépj rá. De nem teszed, mert nincs meggyőződésed. Adott esetben. És van még egy eleme, és nem kérdezlek meg titeket, a megtörtség és alázat. És ez egyben van. És ez az, hogy tudom, hogy ott a híd, és tudom, hogy megtartana, de hogy merészeltél farkasokat küldeni rám, hogy én itt átmenjek? Nem megyek. És nem a hited, nem a tudásoddal, vagy a bizalmaddal, hanem a büszkeségeddel van gond. Oké, tehát az a hit, ahova az apologetika vezetni fog minket. Egy meggyőződésen alapuló bizalom és megtörtséghez kéne, hogy vezessen. Ahol olyan mélyen tudom Isten valóságát, hogy a lelkem megadta magát ennek. És Isten szava fontosabb, mint a lelkem, mint az, amit látok, vagy az, amit tapasztalok. Na, de ide figyelj! Nem akar, csak hogy akarhatsz minket behúzni egy ilyen csőbe? Én mondom. Vagy ezt kérdezi tőlem egy nem hívő. Hülye vagy. Egy olyan vallásba akarsz engem becsalogatni, ahol én mindent föladok és alávetem ennek a szövegnek, és az emögött lévő Istenek, normális vagy? És a helyzet az, hogy igen. De az első lépés az a meggyőződés lesz. Valóság, tények, amíg meggyőződésé áll össze. És csak hogy értsétek, ha Isten meggyőződést követel tőlünk, akkor kellett, hogy adjon elegendő információt ahhoz, hogy lehessen meggyőződésünk. És ő adott hihetetlen mennyiséget. Olyan biztosabb lehetsz a Biblia igazságában, mint bármi másban az életben. Úgyhogy rakjunk itt egy picit rendet akkor. Jó, ezt értitek? Ez jó? Ez rendben van? És a kis kiegészítést megnézzétek el nekem, de talán ez volt a leghasznosabb része az órának. Rendben. Amit a világ hitnek hív, azt definiálhatjuk naív hitnek. Nem tudom, és mert nem is tudhatom, jobb hiány elhiszem. Úgyhogy a világi ember, amikor azt hallja, hogy hit, akkor többnyire arra gondol, hogy az a pont, ahol valamit már nem tudhatok, ahol el kell dobnom az agyamat, és egy vak ugrást, egy vak lépést kell tennem tudás hiány. És az egyik fontos dolog, amit meg kell értetned vele, hogy te nem erről beszélsz. Te tudásról beszélsz. A hit, a bibliai hit az, amikor valamit mindössze nem látok, de közvetett információk alapján, tények és bizonyítékok alapján tudok. És ugye a tudás alapvetően arról szól, hogy van Isten, és hogy ő kicsoda. Jó, oké. Rendben. Oké. Lehet, hogy hányan vagytok ilyen nagyon gondolkodós emberek, így szerettek így, és így tudni akarom, és hányan vagytok, akik egyáltalán nem vagytok ilyenek? Nyugodtan, szabad, tehát egy csomóan. Hát az előbb már most arra, hogy ki az, aki nem egy ilyen analitikus meggyőződéseket szerzek? Mindenki, senki nem olyan. Nagyon jó, oké, mindegy. Oké. Itt csak mély gondolkodók vannak. Jó, mindegy. De jól teszitek, mert ezt Isten várja is tőlünk. Istennek van két parancsa. Máté 22:37. Oké, következőképpen hangzik. Jézus pedig mondta néki: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A teljes elmédből. A szó a görögben a dianoia, ami gondolkodásmódot jelent. Az értelem, vagy annak törekvése, ami szavainkat, tetteinket mozgatja, irányítja. Jó, a szó a dianoia. Jó, ez itt ketté osztható. A noia, a nous szóból ered, ami értelmet jelent. ami a logikus gondolkodás képessége. És a következőt csinálja, feltárja az embert körülvevő jelenségek, törvények, miben létét és összefüggéseit. Veszélyben vagyunk, mert lepkék vannak a teremben. Kiment. Köszönjük, Uram. Oké, tehát a... Jó, a dia pedig azt jelenti, hogy át keresztül, mint egy csatornán, közvetítőn keresztül. Tehát, amit az előbb olvastunk, az a nagy parancsolat volt. A Biblia középpontja. A fő üzenet. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A szív a motivációk helye, a lélek az akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret és öntudat helye, az akarat, a lelkiismeret, érzelem, öntudat és értelem. Igen. És hozzáteszik külön, hogy teljes elmédből. Úgyhogy a teljes gondolkodásoddal. Keresztények, Isten azt akarja, hogy gondolkozzatok. Azért adott nekünk agyat, hogy használjuk. Mert ha nem használjuk, lemaradunk a lényegről. Vagy csak egy gyenge másolatát kapjuk. Jó, a másik pedig Zsidó 11.6-ban. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A hit nélkül, azaz enélkül a nem látott dolgok létéről való meggyőződés nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És nem bírok tovább menni. Kell, hogy erről még beszéljünk egy pár szót. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Figyelj, egy csomó dolog azért nem működik az életünkben, mert nem hiszünk. Figyelj, nem kell ezt bonyolítani. Sanyi, de hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez egyetlen dolgunk, hogy higgyünk, és ezt se csináljuk. Bingo. Az egyetlen dolgot, amit tennünk kellene, sokszor nem tesszük. Azt mondta Jézus, hogyha amikor elszáradt a fügefa, mert szólt neki, akkor mondta, szóval, növeld a hitünket, mondták a tanítványok. Az ott volt? Mindegy. Ez a rész pontos. Növeld a hitünket. Tanítványok megértették. Ez a lényeg. Növeld a hitünket. Jó ima? Jó ima. Tökéletes ima. De a válasz zavarba ejtő. Azt mondja, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, ugorja tengerbe és beugrana. Mit mondott Jézus igazából? Nincs mit növelni. Fiúk, nem az a baj, hogy nincs elég nagy hitetek. Ha-ho, van itthon valaki? Ha-ho, nem az a baj, hogy nincs elég nagy hitetek. Mert ha csak akkora volna, mint egy mustármag, a hegy beugrana a tengerbe. A baj az, hogy egyáltalán nincs hitetek. Nem hisztek. Azaz, fogalmazzunk így, ez a hit, ez meg a nem hit. Meg ez is a nem hit. Meg ez is a nem hit. Meg ez is a nem hit. Még ez is a nem hit. Szerem sarkából látom. Ez a mustármagnyi. Ez már hit. A baj az, hogy erre mentek, fiúk. Miért? De hát én hiszek. De úgy hiszel, hogy rá is lépsz? Tehát úgy értem, amikor Isten leír valamit a Bibliában, akkor az neked valóság? Amiről meg vagy győződve?
Is it reality for you so much that you are convinced
about it? Amiben bízol annyira, hogy cselekszel az alapján?
Something that you have trust in that you actually step after.
Ahol a cselekedet akár csak egy elmebeli döntés is lehet.
Where actions are even
aggódom,
decisions you make in your mind, so I worry.
És úgy döntök, hogy az aggodalmam felől semmi más nem teszek, csak bízom Istenben.
And then I make a decision.
Ez egy hitbeli cselekedet volt.
About my worries, I'm not going to do anything else but trusting that, and that's a faith action.
Megtörök az alatt, amit tudok Istenről.
Am I broken by what Azaz, I know about God?
Hogy ennek a valósága alatt meghajlik az én lelkem? Szegénységben élek. A gyerekünknek nincs mit ennie. A kis szövetbe csavarunk kenyeret, és azt szopogatja a kicsi. És évek óta így élünk. Szegénységben. Ezt értitek? És akkor egyszer csak jön a hír, hogy örököltél egy vagyont. És ott az ügyvéd, aláírjátok a papírokat, az első összeget fölveszed a bankból, és gazdag ember lettél. Összeáll a tudás, ott a bizalom, és ott a megtörtség. A lelked enged ennek a valóságnak, és elkezdesz úgy élni, úgy cselekedni, mint aki már nem szegény többé.
Hit.
Hit. Isten azt mondta, hogy ha én veled, kicsoda ellened? Hiszed ezt? Hey, nem. Nagyon egyszerű. Nem. Tudok róla. Még tanítok is róla. De hogy ráüljek, hogy megtörjek ez alatt a valóság alatt, úgyhogy lehet, hogy nem hiszek ebben. Csak tudok róla. Úgyhogy fontos ez, amiről beszélünk? Mert az apologetika semmi más nem tesz, mint megadja az üzemanyagot a hitedhez. Oké? Észérveket, tényeket, bizonyítékokat, hogy figyelj, Isten van, és ha ő mond valamit, az úgy van, és totálisan tudod. Bizonyítékok ezrei támasztják alá a valóságát. A föld kerek, nem lapos, kerek, tutira tudjuk. Van Isten, és a Biblia minden ígérete igaz. És figyelj, ha nem vagy hajlandó használni az agyadat, amely tudatosan ütközik a hitetlenséggel, tudatosan ütközik a hitetlenség problémájával. Ütközik, direkt konfliktusba kever, szándékosan harcol vele. Azt mondja, hogy oké, nem merek rálépni a hídra, de miért nem? És előveszem a könyvet újra, és ide van írva, és a kísérletek, és a bizonyítékok, ott kell, hogy legyen, és akkor megint nyújtom le a lábamat. De sok hívő mit csinál? Hát most így érzem magam, úgyhogy ezt csinálom, most meg úgy érzem, úgyhogy azt csinálom. És Isten azt mondja, hogy szeress teljes szíveddel, lelkeddel és értelmeddel, hogyha nem érzed a szíved, a motivációid nincsenek ott. Hogyha a lelked a földhöz tapad, az agyadat még mindig előveheted. És hozhatsz tudatos döntéseket. És az apologetika olyan alapot ad ehhez, hogy sose kell hülyének érezned magad, amikor Isten mellett döntesz. Soha életedben. Oké? És az egész fél év erről fog szólni. Úgyhogy meggyőződések kellenek, de a kérdés az, hogy honnan, ha egyszer nincsenek. Igaz? És én elég szélsőségesen beszélek. Ti nagyszerűek vagytok. Hitben jártok. Az a tény bizonyítja, hogy itt vagytok. És olyan életet éltek, amilyet a Földön talán a hívőknek az egy ezreléke. De pont azért, mert a legkiválóbbak közül valók vagytok.
But for some of the greatest.
Ezért a létsz még magasabban van. Hogyan lesznek igazi meggyőződéseink?
So how am I gonna have real...
És hogyan lesznek olyan meggyőződéseim, amiket aztán meg is tudok osztani? Hogy le tudok ülni valakivel, és egy értelmes beszélgetés során megmutatni neki Isten valóságát. Tartsunk egy szünetet, és nem tudom, hogy 15 percünk van még elvileg az órából, de 10 perccel később kezdtük. Ráhúzzunk egy picit? Belefér az nektek? Tartsunk egy 5 perc szünetet, és aztán még 20 percet folytatjuk, jó? Óra 10-ig. Jó az úgy? Köszönöm. Mielőtt tovább menjünk, van itt még egy gondolat, ami előjött a hittel kapcsolatban. Úgyhogy Uram, csak kérünk, hogy áldj meg minket ebben a maradék 20 percben, és tényleg hálásak vagyunk a te nevedben. Amen. Rendben. Mi a helyzet ezzel a tengerbe ugró hegyel? Nem tudom, hányan ugrasztottatok már tengert, hegyet tengerbe. A legtöbbünknek ez nem megy jól. Oké. Említettünk eddig két különböző hit definíciót, a naív hit és a bibliai hit fogalmát. És van egy harmadik fogalom, a teremtő hit fogalma. Ami többnyire egy New Age-es elképzelés, ahol a hit egy erő, amelynek önmagában hatalma van. Ami valami olyasmit jelent, hogyha te el tudsz valamit képzelni, ami nem létezik, hogy mégiscsak létezik, akkor létrejön. Teremtő hit. Az én hitem hatalma. És mert hogy ezek a fogalmak így keverednek a fejünkben, sok keresztény is egy ilyen teremtő hit, fajta hittel akar itt hinni. Megszabadulok a bűnömtől. Hiszem, hogy megszabadulok a bűnömtől. Jó ember leszek. Hiszek. És tudod, csak verejtékcseppeket látok, és halk nyögdécselést a háttérben. A bibliai hit mindig Istenről szól. Figyelj, mindig Isten cselekszik, ahol ő aláveti a saját tettét az én hitemnek. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha egy mustármagnyi hited volna, a hegy beugrana a tengerbe, akkor ez ezt jelentette. Ha én be akarnám dobni a hegyet a tengerbe, és te ezt tudnád, mondjuk mondanám neked, és te egy mustármagnyit elhinnéd, akkor bedobnám. Mekkora erő kell ehhez? Neked. Zéro! Te csak... Még a nyálad is csuroghat egy picit, állsz bambán, és azt mondod, oké. Ennyi. Az okét várja tőled. De egy valóságos okét, egy hiszem. De nem... De nem, tehát csak hogy igen, tudom, hogy te bedobhatod. Mint Ezékiel. Erről beszéltünk, ugye? Ott volt a csontok völgyében, vagy hol, ugye? Ez Ezékiel, ugye? Hey, Ezékiel, kérdezi Isten. Ezékiel, Hali. Ha, élhetnek ezek a csontok? Tudod, ott állsz ilyen száraz csontok között. Ez jó kérdés, nem? Ez olyan, be lehet dobni a hegyet a tengerbe? Hát... És mit mondott Ezékiel? Nagyon dörzsölt válasz volt. Te tudod, Uram. Ami nagyjából ennyit jelent. Ha te akarod, hogy éljenek, akkor élni fognak. De ha te nem akarod, akkor én mit tehetek? És azt mondta Isten, profétálj a csontoknak. Ami nagyjából annyit jelentett, hogy Isten a szájába adta azokat a szavakat, amikkel aztán életre keltette a sereget, csontokat. Úgyhogy a hitetlenségnek néha az az oka, az az, hogy azt hisszük, hogy a mi hitünknek kéne itt bármit is csinálnia. Nekem van egy olyan hitem, ami megfogja azt a hegyet, és...
Nem!
Hanem csak, hogy tudom, hogy Isten mit akar csinálni. És hiszek neki. És bízom benne. És megtörök alatta. És alázattal elfogadom, hogy megteszi. És megteszi. Azt mondja, hogy vesd rám a terheidet, és nekem gondom lesz rád. Ő ígérte, hogy gondot visel rám. Ha én a terheimet őrá vetem. És én ezt hiszem. És utána mit csinálok? Elszenvedem, ahogy Isten gondot visel rám. Hol egy villanykapcsoló? Van itt bent villanykapcsoló? Itt van a tábla mögött? Demonstráljuk a bibliai hit fogalmát. Sanyi, világíts!
Nem.
Sanyi, csinálj sötétet!
Sanyi, make darkness!
Kamera jól mutatja? Sötétül már?
Is it getting darker?
Ez a teremtő hit elképzelése. A bibliai hit pedig ez. Én csináltam sötétet? Nem, én csak elhittem. És az áram hiánya csinált sötétet. Most csinálok fényt. Most épp a teremtő hitet gyakorlom. Sugárzok már? Nem. Én hiszem, hogy az áram csinál fényt. Isten mozdul, és én csak megengedem, hogy mozduljon. És ha megengedem az idézőjelben, de Isten azt mondja, hogy én megteszem neked. De hit nélkül nem lehetsz kedves előttem. Mert annak, aki hozzám akar jönni, ne haragudj, ez a legkevesebb. Két érett személy között. Az első, hogy elhiszed, hogy vagyok. Nem? Azért, tehát, hogyha mész udvarolni egy lánynak, vagy egészségedre, vagy lányként jön hozzád udvarolni a vőlegényed, akkor az problémás lehet, hogyha nem veszel róla tudomást? Mint ha ott se lenne? Az problémás lehet,
yeah,
ugye? Úgyhogy tehát, hogyha akarsz tőlem valamit, mondja Isten, akkor a minimál követelmény az az, hogy elfogadod, hogy vagyok. És hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ami valami olyasmit jelent, hogy elfogadod, hogy én vagyok, és hogy olyan vagyok, amilyennek mondom magam. Ez a hit. És enélkül nem lehetsz kedves Istennek. És igazából ez ebben a kettet, az elsőben már nem vagyunk olyan rosszak. Van Isten, de hogy az, amit mond, az tényleg kosár. Rám vonatkoztatva, ugye te most nekem az én életemben, az már néha nehezebb, ugye? És egyszerűen ezzel kell ütköznünk. És azt mondani, hogy nem lehetek hitetlen. És az elmémmel keresem a bizalom, az alázat és a megtörtség helyét. Oké. Jó, tehát itt van lezárva a hit kérdés. Meggyőződésekre van szükségünk, de hogyan? És ahhoz, hogy meggyőződésünk lehessen a valóságról, és ide ezt felrajzoltam nektek, ahhoz végig kell mennünk egy folyamaton, amely folyamat, ugye itt van a valóság, ebben benne van az anyagi világ, épp úgy, mint a szellemi. És erről nekünk tudnunk kéne olyan szinten, ahogy beszéltünk, tudnunk meggyőződésesen.
And we should know about this with convictions.
És itt a kettő között van egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy megismerés.
Convictions is this, and in between there is something that we call.
Igen, episztemológia valójában.
epistemology, like
a tudás kérdése.
The question of knowledge.
Mert Isten azt mondja, tudnod kell. Meggyőződésesen. De a tudás önmagában egy nehéz kérdés. A tudomány, ami ezzel foglalkozik, az az ismeretelmélet tudománya. És a következőt vizsgálja, honnan tudjuk azt, amit tudunk, hát hogyan jut egy ember tudáshoz? Hey, ez egy nagyon alapvető dolog, mert megy mindannyiunknak. De ha bele akarok kötni, akkor beleköthetek. És azt mondhatom, hogy hé, te tudni véled ezt, de honnan tudod ezt? És ez egyik alapkérdése az ismeretelméletnek. Honnan tudjuk, amit tudunk? A másik pedig, hogy hogyan lehetünk biztosak abban, amit tudni vélünk? És a helyzet az az, hogy a mai világ ebben a két kérdésben erősen össze van zavarodva. A mai ember valójában azt mondja, hogy nem tudom, hogy honnan tudhatnám. És azt mondja, hogy valójában egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy tényleg tudom-e azt, amit tudok. Hogy valójában a modern ember föladta a reményét abban, hogy bármit is igazán tudhasson. Ismeritek ezt az általános hozzáállást, hogy minden relatív, minden nézőpont kérdése, az igazság az csak egy ember vagy egy embercsoport véleménye, úgyhogy mi az, hogy igazság? Nincs igazság, mert neked ez az igaz, neki meg az az igaz. És most te azt mondod nekem, hogy az az igaz, hogy van Isten, és hogy ő az, akinek a Bibliában leírja magát. De szerintem ez csak egy vélemény a sok közül. Ha egy buddhistával beszélek, az valami mást fog mondani. És valójában már nem hiszek abban, hogy ez a jelenség, hogy objektív igazság egyáltalán létezik. És ezután hogy akarsz valamit bebizonyítani? Nem tudom, érted-e a dilemmát? Az illetőnek ismeretelméleti problémái vannak. Tehát nem az a baj, hogy nincs információja, hanem hogy bármilyen információt adsz neki, azonnal kidobja a kukába. Vagy ha kezd vele valamit, akkor valami egész furcsa és obszcén dolgot csinál vele. Mit lehet csinálni? Rendet rakni az ismeretelmélet szintjén. És ez nem olyan nehéz. És ma este már nem lesz rá időnk, de következő órán megnézzük ezt röviden. Viszont most csak annyit hadd mondjak, hogy az a papír, amit kaptatok, lesz a házi feladatotok. A feladat elolvasni és megérteni. És adok hozzá egy kis magyarázatot. Az első kérdés az az, hogy honnan tudunk bármit is. És a kérdés azért jogos, mert ahhoz, hogy bármit is tudhassunk, szükség van két előfeltételre. Amely, ha nem lenne meg, és most figyeljetek rám nagyon jól. Ha ez a kettő nem lenne, akkor nem tudhatnánk semmit. Tehát az a tök természetes folyamat, hogy tudsz dolgokat, ez teljesen lehetetlen volna, ha két dolog tényleg nem létezne. Ahhoz, hogy bármit is tudhassunk, először is szükség van egy végtelen viszonyítási pontra. Egy végtelen viszonyítási pontra. Mert ha nincs egy ilyen, akkor minden viszonyításunk csak viszonylagos lenne. Ami relatív ismerethez vezet, de nem tudáshoz. Milyen magas a Sanyi? Egy picit magasabb, mint a viola.
A little bit taller than viola.
És egy kicsit alacsonyabb, mint Péter.
And a little bit,
ez a
shorter than Peter.
Ez a viszonylagos tudás.
This is the, relative knowledge.
De valójában nem tudtátok meg, hogy milyen magas vagyok. Mert amihez mértetek engem, nem volt végtelen, és nem volt abszolút. Ugye? Ezt mondja a mai világ. Minden csak viszonyítás kérdése. Ehhez képest kicsi, ahhoz képest nagy. Mert nincs mihez mérni, amihez mindenki számára egyforma lenne. Oké? Úgyhogy a mai világ már nem hisz a tudásban. De a második, ami kell hozzá, a tudásban. Jó? A második, ami kell, azok egyetemes elvek. Eleve létező alapelvek az ismeret területén, amelyek nyilvánvalóak, közismertek, cáfolhatatlanok. És ezeket hívhatjuk logikai mérőmadzagoknak is. Hol van a Sanyi? Egy micsodával balra violától. És mert ez a micsoda mindenki számára más, ezért sose tudhatjuk, hogy hol van a Sanyi, mert valakinek a micsoda az ekkora, valakinek meg... Úgyhogy ahhoz, hogy lehessen mérni, nem csak egy végtelen viszonyítási pont kell, hanem eleve létező egyetemes elvek, amelyek mindenki számára nyilvánvalóak.
Figyelj!
A mai világ mind a kettőt elkezdte tagadni. És ezért gyakorlatilag pessimizmusba zuhant. Azaz már nem hisznek abban, hogy léteznek valódi válaszok. És ez a kis papír az egyetemes elvekről beszél. A tudás egyetemes elveiről. Az ismeret elmélet 5 alaptételéről. Jó? Szeretném, ha megértenétek őket, és elgondolkoznátok rajtuk. Jó? A végtelen viszonyítási pont pedig, és ezzel befejezem, az micsoda? Mondjátok kórusban. Isten, így van, Isten megfelelő viszonyítási pont hisz végtelen, mennyiségileg elég nagy, és személyes, úgyhogy hogy minőségileg is megfelelő, egy ember is tudja viszonyítani magát hozzá. Minden rendben van. Megvan az abszolút viszonyítási pont az ember számára. Egy személyes, végtelen lény. Tökéletes. Változhatatlan. Ha ilyen nincs, akkor mihez méri magát az ember? Egy téglához? Vagy tudod, a végtelen világegyetemhez? Mennyiségileg jó lenne, de minőségileg nem jó. Jó, de, és csak itt a gondolkodást, hogy értsétek, a világi ember nem hisz Istenben, ezért Isten csinált egy olyan világot az ember köré, amit telerakott olyan állandókkal, amelyek a végtelenhez közelítenek. Mondok egyet, a lét valósága. Ezt Isten csinálta, hogy ami van, az ne szűnhessen meg létezni. Energia megmaradás törvénye, ismeritek, fizika. Igen. Vagy gravitáció. Vagy az idő. Állandók, amik messze fölötte állnak az embernek. Másképp mondom, a teremtett világnak van egy rendje, amely meghatározza ezeket az alapelveket, és van egy állandósága, ami viszonyítási pontként használható. És el is vezet Istenhez. Úgyhogy valójában nagyon egyszerű valakit visszaállítani egy helyes ismeretelméleti alapra. Úgyhogy erről fogunk jövő órán röviden beszélni, és annál rövidebb lesz, minél jobban átolvastátok a házi feladatotokat. Jó? Csak hogy értsétek, hogy ez miért fontos, mert enélkül lehetetlen bármit bizonyítani. Sőt, te magad sem leszel biztos benne, hogy tényleg tudod-e. Mert hát ez nem csak a Sanyi véleménye volt. Ha a Sanyi nem beszél, akkor én egyedül honnan tudhatom? És hogyha az alapok nincsenek a helyén, akkor a megismeréssel baj lesz. Drága Uram, csak áldj meg minket, és hálásak vagyunk, hogy adtál nekünk értelmet, és csak kérünk, hogy segíts használni a te drága nevedben. Jézus nevében. Amen. Amen.